Kedves gyülekezet! Véget értek az ünnepek, ami egyrészt sajnálatos, főleg annak, akinek jól teltek az ünnepek, vagy akinek örömöt hoztak, és szereti ezt az időszakot, és nagy megkönnyebbülés annak, akinek teher, és az évnek a legnehezebb időszaka. Több minden miatt lehet nehéz ez az ünnep, de talán az egyik ok, amit látok évről évre, hogy saját magunknak nehezítjük meg a helyzetünket. Lehetett olvasni a közösségi oldalakon ilyen mémeket, meg különféle kiírásokat, hogy ugye az ablakpucolás nélkül is eljön a karácsony, és hasonlók, és ugye fenyegeti ezt azt az ünnepet, meg ezt az időszakot, hogy tényleg valahogy mindent nagyon szépné és jóvá szeretnénk tenni, és szeretnénk ilyen nagyon csillogónak látni az ünnepet, minél szebbnek és tökéletesebbnek. Így évről évre következetesen, így 24-e körül egy olyan süteményt szoktam posztolni a közösségi oldalamon, ami nem sikerült, ami kirepett, vagy valami olyan történt vele, amin az ember felhúzza magát, hogy hát pont most, amikor a legszebbnek kéne lenni, és ezt egyrészt azért teszem, mert előfordul, másrészt pedig azért, hogy ez egy ilyen üzenet is legyen, hogy ez a valóság, amúgy nagyon finom tud lenni, de hogy nem feltétlenül szép, és nem attól lesz az ünnep, hogy ilyen csillivili lesz. És azért vezettem be ezzel a mai igehirdetést, mert sajnos azt is tapasztalom, és ezt a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a hitünket, az Isten kapcsolatunkat is nagyon sokszor kultúránkból adódóan, meg sokféle hatásból adódóan szeretnénk így fényezni. Szeretnénk azt, hogy így jól legyünk. Gondoljátok el, ki az, aki így megkérdezi valakit tőle a gyülekezetben, hogy hogy vagy, és azt mondja, hogy szörnyű a kapcsolatom Istennel. Hónapok óta nem imádkozom. Hát ilyet senki nem mond. És valamiért, hogy Isten jó, és ezt nagyon szeretnénk így hangsúlyozni, meg Isten szeret, ezért sokszor a valóságnak azokat a részeit, amik ezzel nem összeegyeztethető, arról nem akarunk tudomást venni. Vagy arról nem beszélünk. És azért vezettem fel ezt most így, mert majd olyan történet lesz velünk, amiről nem nagyon szoktak, hát szerintem prédikálni sem, de eleve nem annyira akarunk róla tudomást venni. A héten a református bibliaolvasó kalauzunkban a Máté evangéliuma van velünk, aki reggel együtt olvassuk az igét, vagy napközben, akkor ott hallhattuk a héten ezt a szakaszt. Máté evangéliuma második részének olvasom a 16-tól a 18-ig terjedő verseket. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsök túljártak az eszém, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, ahhoz az időhöz mértem, amelyet a bölcsektől megtudott. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált, hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvirasztalódni, hogy már nincsenek. Nagyon megragadott és megérintett ez a történet, amikor héten olvastuk a bibliaolvasó kalauzunkba, és a legtöbbször tényleg úgy találkozunk vele, mint a karácsonyi történet után egy ilyen epizód, egy ilyen mellékzönge, ami hát kellemetlen, szörnyű, de hát 2000 éve történt, és gyorsan túl lépünk rajta. Nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan állnak ehhez az írásmagyarázók, a legtöbb, vagy hát akiket én olvastam legalábbis, azok hasonlóan így túl akarnak rajta lenni. Többen megemlítik, hogy más történetíró nem jegyzi fel ezt az eseményt, hát ha meg se történt, de a legtöbben ilyeneket írnak, hogy hát ez szinte szükségszerű volt, hiszen egy diktátor tombol, a gonosz erői tombolnak, amikor megszületik a messiás, hát ez szörnyű, de Jézus megmenekült, és nagyon könnyen átfordítjuk, vagy átfordítják az írásmagyarázók is valami pozitívba, és gyorsan megyünk tovább, mert ez kellemetlen is. És hogy történhet meg egyáltalán ilyen. Arra hívlak ma bennünket, hogy nézzünk szembe ezzel a történettel, és azzal, amit hiszem, hogy ezen keresztül Isten nekünk készít, amire tanítani akar bennünket. Először Heródes haragjáról szeretnék nektek beszélni, aztán az ártatlan áldozatokról, és végül az együttérző Istenről. Azt olvassuk ebben a szakaszban, hogy Heródes, ez a helytartó, dühös lesz, és dűből cselekszik, teszi ezt a szörnyű tettet. Egy uralkodó, aki félti a hatalmát, és egyébként is, ahogyan így előttünk van az írásban, látható, hogy mentálisan egy kicsit labilis, lehet őrültnek is, vagy eszelősnek is nevezni, És viszonylag könnyen meg lehet őt fejteni, vagy azt gondolhatjuk, hogy hát igen, ez egy ilyen hatalmát féltő beteg ember. Történelemben nagyon-nagyon sok diktátor volt, és sajnos, hogyha ismerjük a történelmet, és ez nem a múlt, ez a jelen is, akkor a diktátorok a hatalmuk védelme érdekében a lehető legszörnyűbb dolgokra is képesek. Nagyon sok mindenről talán nem is tudunk, ami megtörtént. A Szentírásból is ismerünk egyébként más hasonló vezetőt, például a fáraót, aki Mózes második könyvének az elején azt olvassuk, hogy a héber fiúgyerekeket, ugye, aki megszületik, kiadja a bábáknak parancsba, hogy ölessék meg, hogy ne szaporodjanak a héberek, mert túlságosan elszaporodtak Egyiptom földjén. Tévedés lenne azonban annyival elintézni ezt a részt és ezt a dolgot, hogy hát ez itt egy őrült embernek a dühe, mi hál' Istennek nem vagyunk őrültek, és akkor bennünket ez a dolog nem érint. Könnyen lehet, hogy ez az ember, aki itt van előttünk, és ez a tomboló düh, ez a nagyon fájdalmas és nehéz dolog, akár tükör is lehet a számunkra. Hiszen a legfontosabb kérdés ezzel a történettel kapcsolatban, hogy miért iratott meg? Miért van benne a Szentírásban? Hisszük, hogy nem véletlenül kerültek bele a történetek, nem csak úgy random leírta a Szentíró, vagy már nem tudta kihúzni, mielőtt a nyomdába ment, hanem ennek valamiért jelentősége van. Heródes dühe és az ő működése tükör lehet a mi számunkra is, és mindenképpen meg kell állnunk ezen a ponton, akkor is, ha nem vagyunk ilyen vezetők, meg nem vagyunk ilyen emberek, mint amilyen ő volt. Heródes dühe ugyanis először is a becsapott ember dühe. Annak az embernek a dühe, akit gúnytűztek, kicsúfoltak. A bölcsek tudattalanul, vagy jól megfontoltan, hogy ne árulják el a gyermek születését, más úton térnek vissza hazájukba, és nem teljesítik az uralkodó kérését, tudni illik azt, hogy majd értesítsék arról, hogy pontosan hol született meg a gyermek, hogy ő is álmehessen és hódolhasson neki. A becsapott ember dühe, aki rájön arra, hogy átejtették. A becsapott ember dühe, akit megsértettek. A becsapott ember dühe, akin valami olyan dolog történt, ami elképzelhetetlen, hogy vele megtörténjen. Szakszóval azt mondhatnánk, hogy megsértették a kis narcisztikus részét. És hát ezzel valószínűleg mindenki tud azonosulni, mindennyiunknak van ilyen része. És gondoljunk csak bele, hogy az ember mire képes, becsapottságában, sértettségében. De ne az emberről beszéljünk csak általában, hanem saját magunkról. Nyilván, ha valaki azt mondja neked, hogy szerintem te most megsértődtél, akkor attól még dühösebb leszel. És egyáltalán nem szeretnénk hallani ilyen visszajelzéseket. De a valóság az az, hogy más-másféle formában, de mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, amikor valaki olyat mond, valaki olyat tesz, vagy olyan dolog történik, amikor becsapva érezzük magunkat, amikor megsértődünk, és ilyenkor nagyon-nagyon gyakran képesek vagyunk dühös lenni. Azok a helyzetek akár, amikor megsérül a megkérdőjelezhetetlenségünk, vagy egyáltalán valamilyen nagyon érzékeny ponton érintenek bennünket. És könnyű lenne azt mondanom, hogy hát figyelj oda jobban, meg legyél egy kicsit felnőttebb, de amíg a földi életünket éljük, ez velünk van. És ezt most azért mondom, hogy ha ezt felismerjük magunkban, ezt vigyük Isten elé, hogy Uram, te szabadíts meg, és te légy ott velem, amikor a becsapottság miatt egy konkrét helyzetben, egy konkrét emberi kapcsolatban elborít a düh, és legszívesebben ütnék és csapkodnék. Te őrizd meg akkor, te adj higgadtságot, és te szabadíts meg attól a fájdalomtól, amivel ez jár. Másrészt Heródes dühe a hatalmát féltő embernek a dühe. Nyilván félti a hatalmát egy új királlyal kapcsolatban, hát ezért érdekli őt ez az egész dolog. A teljhatalmát, a teljes irányítást, miközben teljesen groteszk a személye, hiszen Istené minden hatalom. És pont az a megváltó születik meg, aki majd azt mondja a tanítványainak a Máté evangélium végén, hogy nekem adatott minden hatalom, és ott a teljhatalmat érti ez alatt. Ez az ember félti a dühét, hiszen az nem lehet, hogy egy másik király megszülessen. Az ember, a hatalmát féltő ember dühe nem csak azoké, akik tényleg nagyon nagy hatalommal rendelkeznek. A különbség annyi, hogy akik hatalmon vannak, azoknak látszik, hogyha féltik a hatalmukat. Akik nincsenek nagy látható hatalommal, azokon nem látszik. De a kontroll, az irányítás, akár egy kapcsolatnak az irányítása, akár bárminek, ami lehet egy teljesen apró dolog, egy teljesen szubjektív dolog, amit te megéled azt, hogy most te irányítasz. Amikor ezt valaki megsérti, valaki elveszi, akkor ugyanúgy megjelenhet ez a düh. Sokszor lehet, hogy azért, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elképzelted és eltervezted. Bármi, amiben az irányítást nem tudjuk elengedni és gyakorolni akarjuk, azt a nagyon-nagyon féltett kis hatalmat, hogyha az sérül, ugyanúgy megjelenhet ez a düh, és megjelenhet a harag. Harmadszor pedig Heródes dühe bosszúba fordul, és testet ölt a bosszú formájában. Megint nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy ja, persze, hát egy uralkodónak van lehetősége bosszút állni, hát igen, ő egy ilyen rendteletes ember volt. De ezt is ismerjük nem csak az ő személyéből, hanem máshonnan a Szentírásból. Van hasonlóság abban, ahogy Káin irigy a testvérére, és bosszút áll, és megöli őt gyilkos indulattal. Bármelyikünk kerülhet ilyen helyzetbe, és nyugodtan legyünk őszinték Isten előtt. Ha lehetőségünk lenne rá, ha soha nem derül neki, akkor az életünk során hányszor álltunk volna már bosszút, akár válogatott eszközökkel? Vagy legalább elképzeltük, ezt biztos ismeritek, amikor van valami, és hogy elképzeled akár mondjuk diákként, hogy mit csinálnál ezzel a tanárral, aki kiszúrt veled, vagy azzal a szomszéddal, akit nem lehet megváltoztatni. Direkt nem hozok több példát. Csak az a baj ezzel, tudjátok, hogy Jézus azt mondja, hogy nem csak az a gyilkosság, amit megcsinálsz, hanem az is, hogyha már a szívedben ez eluralkodik, ez a harag. Egy beszédben így van előttünk. De erre a dologra, hála legyen Istennek, van mintánk, megint csak egy jó minta. Azt olvassuk ugyanis a zsoltárokban újra és újra, hogy a zsoltáros, amikor felgyűlik benne ez a harag, vagy a tehetetlenség, és megfogalmazódik az a bosszú, azt elmondja Istennek. És például nem megteszi, és nem dédelgeti a szívében, hanem Isten jelenlétébe viszi. A konfirmandusok olvassák napról napra a zsoltárokat, és néha kisebb-nagyobb amplitúdóval kilengenek, hogy hogy lehet ilyeneket leírni, hogy lehet az ellenségre ilyeneket kívánni. És mindig visszajutunk ide, hogy de a bosszút a zsoltáros Istenre bízza. Szóval, ha bármiben felismered a saját arcodat, Heródes dühében, akkor ne félj azzal Istenhez menni és feltárni, Uram, ilyen a szívem. Ezt teszem, ez vagyok, könyörülj rajtam, szabadíts meg, te képes vagy erre. A második fókusz az ige alapján az ártatlan áldozatokra irányítja a figyelmünket. Nagyon megrendítő és megállásra hív, csendes tiszteletre, és arra, hogy a fájdalmat közelengedhessük magunkhoz. Azért, mert ebből származik gyógyulás az életünkre. Igen, a legelső és talán a legfontosabb, hogyha bármi olyat látunk a Szentírásban, amiben fájdalom van, vagy igazságtalanság, akkor ne lépjünk nagyon gyorsan túl, és ne magyarázzuk meg nagyon gyorsan, hogy ez azért volt, mert. Hanem egyszerűen engedjük közel magunkhoz, hogy ez így volt, és ez rettenetes, és ez fájdalmas, és nehéz. Ha gyorsan elkapjuk a fejünket az ilyen történetektől, attól tartok, hogy az életben is ezt fogjuk csinálni. Gyorsan elkapjuk a fejünket a szenvedés láttán. Gyorsan elkapjuk a fejünket, és nem leszünk együttérzőek. És fásultak, és közönösek leszünk, ha szenvedést látunk a környezetünkben. És valahol meg tudom érteni, hogy azt mondod, hogy nem bírom a szenvedést nézni. És azért nem foglalkozom ilyen dolgokkal, mert nem tudom elhordozni. Ezt a dolgot is valahol Isten jelenlétében tudjuk elhordozni. Hogyha őt hívjuk ebbe a szembesülésbe. Igen, amit itt látunk, ezek ártatlan áldozatok, igazságtalan szenvedés és tehetetlenség. És hogyha a környezetünkben lévő szenvedésre gondolunk, vagy arra, hogy hogy tudunk a gyülekezetben egymás szenvedéséhez és nehézségeihez kapcsolódni, vagy a környezetünkben mások szenvedéséhez, veszteségeihez és nehézségeihez kapcsolódni, akkor a legfontosabb dolog, hogy elismerjük és elfogadjuk, hogy ez van. Amikor elfogadod másnak a szenvedését, mármint az, hogy igen, most ez történik, akkor azzal őt fogadod el. Hogyha nagyon gyorsan azt mondod, hogy jó, de hát majd, meg majd jobb lesz, meg majd megérted az értelmét, meg majd Isten kihozza, de legalább megmaradtál, és egy csomó olyan mondat, ami egyáltalán nem segít, azzal relativizálod nem a szenvedést, hanem a szenvedőnek a létjogosultságát. Igen, a szenvedés van. És a gyülekezetben nem azért kapcsolódunk a szenvedésben, a szükségben, a nehézségben lévőhöz, akármilyen súlyos szenvedésről legyen is szó, nem azért tesszük csupán, mert együtt érezni jó emberi dolog, hanem azért, mert Krisztus együtt érez velünk. És ebben ő akarja, hogy az ő jelenlétében legyünk, és így forduljunk igazából egymás felé. A mi kultúránkban azért fordítjuk el sokszor a fejünket egyébként a szenvedéstől, mert a szenvedés a szégyen. Az kudarc. Az titkolandó dolog. De ami még különösen fontos, hogy amikor látjuk a szenvedést, és együttérzőek vagyunk, akkor valamilyen módon ezzel a szolidaritásunkat is kifejezzük. Igen, milliók szenvedtek a világ történelemben teljesen igazságtalanul. De a szolidaritás, ahogy közösséget vállalunk egymással a szenvedésben, az végső soron Istenhez visz közelebb. Egyrészt megtanít imádkozni. Ha másnak a szenvedését látod, az nem azért van, hogy valami érdekeset lássál, bocsánat, de a bulvár sajtó nagyon sokszor tele van ilyen rémes történetekkel, mert a szenzációra odafigyelnek az emberek. Mi nem ezért figyelünk oda bárkinek a szenvedésére, hanem azért, mert imádságra hív ez bennünket. És esedezünk és könyörgünk azért, akinek nehéz elhordoznia azt, amiben van. Másrészt pedig cselekvésbe vihet bennünket az, hogyha vállaljuk mással a szenvedés valóságát. A szolidaritás cselekvésbe visz. Mert tévút az, hogy azt mondom egyrészt, hogy nem lehet a szenvedést megszüntetni, semmit sem tehetek másokért, elég a magam baja, elég magamat hordoznom, mit érdekel másnak a fájdalom, ez az egyik véglet. A másik meg az a segítő, mindenáron segítő, aki mindenkit meg akar menteni. Nyilván egyik sem az Isten útja, és egyik se életszerű. De gondoljuk csak végig, és ezen a mai Isten tiszteleten engedjük magunkhoz közel ezt a kérdést. Itt van előttünk egy új esztendő. Egy csomó olyan változás, amiről nem tudunk, nem látjuk, hogy merre megy a világ. Ott van a környezetünk, valószínűleg a közvetlen környezetünk is, ahol nagyon sok nehezet fogunk látni. Mit kezdünk ezzel? Tudunk-e egy-egy lépést tenni azért, hogy akár ott legyünk a szenvedőkkel, a szenvedésben? Vagy akár, hogy lehet, hogy Isten rajtad keresztül tudja akár másnak a szenvedését enyhíteni? Mi van, hogyha Isten felhasznál téged ebben? Mi van, hogyha Isten országának a valósága úgy lesz közöttünk ebben az évben, hogy tényleg nem megyünk el szemtelenül egymás mellett? És lehet, hogy ez egy egészen egyszerű jelenlét valaki mellett, aki felé odafigyelsz. Múltkor valaki mesélte, hogy sokat foglalkozik segítő hivatású emberként olyanokkal, akik szenvednek, és a gyermekének az óvónénie számolt be egy nagyon-nagyon szörnyű helyzetről. És meghallgatta, és azt mondta, hogy jó, de hát legalább most már jobban vagy. És pontosan azt csinálta, amiről az előbb beszéltem, hogy nem tudott ott lenni vele, és később újra beszélgettek, és mondta neki ez a hölgy, az óvónéni, hogy az lett volna jó, ha csak azt mondod, hogy ez nagyon nehéz, és itt vagyok felletted ebben a nehézségben. Lehet, hogy ennyi az, amire téged Isten hív. De a gyülekezetben is vannak olyan szolgálati területek, akár a diakóniai szolgálat, ahol igyekszünk odafigyelni arra, aki nehézségben van. De anélkül, hogy már rögtön terveket szövegetnél, egyszerűen csak tedd fel Istennek a kérdést. Uram, mit szeretnél? Hogy hogyan legyek jelen amellett, akinek nehéz, és hogyan álljak a szenvedéshez. Azt olvastuk, ebben a szakaszban és a lekcióban olvastuk fel ennek ugye Jeremiási eredetjét, hogy Ráhel siratja gyermekeit. Máté evangéliuma többször hoz ilyen ószövetségi hivatkozásokat. Felmerül a kérdés, hogy miért siratja Ráhel a gyermekeit, miért hozza be itt a Szentíró ezt a képet. A Jeremiási igében, amit felolvastunk, a babiloni fogságba indulók tömegét Rámában gyűjtötték össze, és Rámában, akik elindultak onnan a fogságba, azok valószínűleg nem tértek vissza soha. Ráhel azért siratja a gyermekeit, ez egy költőkép is, mert nem térnek vissza. Ez a siratás azért vigasztalhatatlan, mert valami visszafordíthatatlan dolog jelenik meg benne. És valószínűleg ez a szenvedésnek a legmélye, amivel nem szeretnénk szembesülni, és sokszor ezért tartjuk magunkattól távol. Mert amikor valaki mellé odaállsz, aki vigasztalhatatlanul gyászol, vagy szenved, vagy veszteségben él át, akkor ez rád ragadhat. És azt érezheted, hogy én is ott vagyok ebben a tehetetlenségben, nem tudok segíteni, akkor miért menjek hozzá közel? És ezen a ponton nagyon fontos kimondani, hogy mi saját magunk emberileg nem tudunk másokat így megmenteni és megvigasztalni. Tényleg van a szenvedésnek és a fájdalomnak ilyen szintje. Nagyon sokszor ez valós. De az evangélium az, hogy Isten az, aki kiragad, kiemel, aki vigasztal, és aki felemel és megment bennünket ebben a helyzetben. Harmadszor az együttérző Istenről szeretnék beszélni. Az egész ünnep, az egész karácsony erről szól, hogy testet ölt Isten Jézus Krisztusban, emberi formába jön, belejön a létezésünkbe, és nem úgy együttérző Isten velünk, mint ahogy mi azt mondjuk másiknak, hogy együttérzek veled, azaz megpróbálom átélni, vagy átérezni, hogy miben vagy, hanem belejön a létformánkba, belebújik ebbe az emberi testbe, és teljes mértékben együtt tud érezni mindenkivel, aki szenved. Gondoljunk csak bele, Jézus nem csak néhány óráig szenvedett a végén a kereszten, hanem az egész földi létébe találkozott a betegséggel, a nyomorúsággal, az emberi élet megtörtségével, találkozott azzal, hogy emberek elutasítják őt, találkozott azzal, hogy pletykálnak róla, hogy meg akarják ölni, hogy csalódik emberekben, találkozik azzal, hogy tehetetlen, és egyszerűen nem hallja meg. Jeruzsálem felett ott sír, hogy bárcsak meghallanátok, de nem halljátok meg a prófétai szót, és nem sorolom tovább, rendkívül sok formában tapasztalta mindazt, ami miatt nekünk nehéz, a szenvedés. És ő ezt vállalta, és ő ezt végigjárta értünk, és nem adta fel. Hűséges volt, mind halálig, mégpedig a keresztvának a haláláig. A cél egyenesbe se fordult vissza. Nem választotta a könnyebb utat, hanem végigjárta a szenvedést. Amikor valaki igazán nagy veszteségben vagy szenvedésben van, ez egyik legkomolyabb kérdés, amit felszokott tenni, egy segítő beszélgetésben például, hogy fogom ezt végigcsinálni. És keresztény emberként tudom ezen a ponton mondani, hogy emberileg ez lehet, hogy lehetetlen. De Krisztus, aki végigjárta az ő útját, ő tud ezen téged végig segíteni. Tehetetlenségünkben, fájdalmunkban, akár úgy, hogy más mellett állunk, akár saját magunk éljük meg, a szabadító Jézus Krisztus odalép hozzánk. Ez a mi hitünk, ez az evangélium valósága, hogy Isten országa közöttünk van. És ez akkor is igaz, hogyha a szenvedés és a fájdalom miatt teljesen beszűkültünk, és azt mondjuk, hogy semmit nem érzek. Nem akkor lép oda Jézus hozzád, amikor érzed, hanem hitáltal történik ez az egész dolog. És ha ezt egyszerűen hittel megvallod, ha imádkozol, vagy ha más imádkozik, érted, ennek a valósága megtörténik. Az ő ígérete az, hogy nem hagy bennünket árván, és odalép. Olyan mennyei atyánk van, aki meg tud indulni az erőtlenségeinken. Azon is, amikor, ahogy az igehirdetés elején szó volt róla, amikor fellobban benned a harag. Azon is, amikor lelepleződsz, hogy bosszút forrálsz a szívedben valamiért olykor. És akkor is, amikor a fájdalmas tehetetlenség vesz erőt rajtad. Előtte nem kell szégyelni a szenvedést. Ő megszabadít és hordoz. És nem kevesebbre hívlak ezen az Isten tiszteleten, mint hogy amikor imádkozni fogunk, akkor együtt vigyük Isten elé, akár azt a környezetünkben, aki nagyon szenved és nagy nehézségben van, és nagyon nehéz hordoznunk őt a tehetetlenségében. Vagy akár azt, ami a mi életünknek az a fájdalmas pontja, amiben igazából még nem tapasztaltuk meg a vigasztalást, ami megtört, amiben ott van a kérdőjel, hogy ez mégis hogyan történhetett meg, és hogyan engedte meg ezt Isten. És nem biztos, hogy válaszokat fogsz kapni rá, de amikor Isten jelenlétébe kerül ez a kérdés, meg ennek a valósága, akkor hiszem, hogy ő ezt gyógyítani fogja, és gyógyítani tudja. Reménységünk az, hogy a mi atyánk kiárasztja a szent lelkét, a vigasztalót, aki egyedül képes megvigasztalni és reménységet ébreszteni bennünk. Aki úgy tud vigasztalni, ahogyan arra ember nem képes. Aki olyan gyöngéden és türelemmel vigasztal meg, ahogyan azt ember nem tudja. Én nem vagyok valami jó vigasztaló, mert amikor valaki tényleg itt nincs jól, akkor én igazából hogy szeretném, hogy gyorsan jól legyen. Mert olyan nehéz az, hogy így vigasztalódj már meg. És ilyenkor mindig eszembe jut, hogy Isten mennyire türelmes. A Szentlélek mekkora nagy, hosszú tűréssel vigasztal bennünket. Ez a mi reménységünk. Az evangélium, hogy Isten meg tudja vigasztalni a vigasztalhatatlan Ráhelt. Erre már ígéretek voltak. A felolvasott lekcióban tele van Isten ígéreteivel ez a jeremiási profécia. Azt mondja Isten Ráhelnek, hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, meg lesz szenvedésed jutalma. Visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. Reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek hazájukba fiaid. Nekünk pedig az Új Szövetség népének, Istennek ezek az ígéretei és nagyon sok minden már beteljesült valóság. Reménységünk, hogy egy olyan irányba tartunk, és a nagy történet, aminek a része vagyunk, afelé tart, hogy lesz egy hely, az örök haza, ami nem olyan, mint amilyennek megálmodjuk. Egyáltalán nem hasonlít rá, sokkal jobb. Nem olyan, mint aminek elképzeljük, hogy de jó lenne, ha ez meg az lenne, hanem sokkal-sokkal több, amit el sem tudsz képzelni, olyan lesz. És ott olyan vigasztalás lesz, ahol nem lesz könny, sem fájdalom, sem gyász, mert az elsők elmúltak. Isten vigasztalásának a maga az, hogy aki Krisztusban van, annak a számára a szenvedés véget ér a földi élettel, és nem lesz része az örök szenvedésben. Úgyhogy a legfontosabb dolog ma, hogy ezt hittel megragadjuk, Úr Jézus, a tiéd szeretnék lenni, és elfogadom a kegyelmet, a te bűnbocsátó kegyelmedet, és hívjuk őt, hogy jöjjön be az életünknek a nehéz részeibe. Jöjjön velünk ebbe az évbe, amikor tapasztalhatjuk majd a nehezet, a fájdalmat, a szenvedést, és adja, hogy az ő vigasztalása ránk áradhasson, hogy a lélek velünk legyen, hogy évvégén majd el tudjuk mondani, hogy ő tényleg velünk volt, és mindaz, ami az ő ígéreteiben ott van, az valós. Ámen. Gyertek, akkor most imádkozzunk. Szentlélek Isten, hívunk téged, hogy jöjj és vezess bennünket az emlékezésben is, az imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy a te jelenlétedben vállalható a valóság, annak minden részével együtt. Köszönjük, Urunk, hogy ebbe a szeretet kapcsolatba veled hozhatjuk mindazt, ami a szívünkben van, amit látunk a környezetünkben. és hozzuk eléd először is, Urunk, azt a szenvedést, amit látunk magunk körül, és amit nagyon nehezen hordozunk el, vagy amiről nem akarunk tudni. Szabadíts meg, Urunk, azokat a testvéreinket, vagy azokat az embereket, akik talán nem is ismernek téged, de szenvednek és tehetetlenek. Hozz gyógyulást, hozz szabadulást. És adorunk, hogy a te vigasztalásod legyen valóságos az ő életükben is. Bennünket pedig tegyél erőssé, vagy épp a te kezedben gyengévé ahhoz, hogy bele tudjunk lépni, elhordozza másnak a fájdalmát is. És könyörgünk, Urunk, hogy a te lelkeddel végeztél bennünk a gyógyulásnak, a megbékélésnek a munkáját. Érints meg, Urunk, bennünket, és te látod a szívünk, lelkünk legmélyét, akár azt a fájdalmat, vagy nehézséget, szenvedést, amit elrejtünk, amivel nem akarunk szembesülni, és ezt a te jelenlétedbe hozzuk. Te érints meg, te gyógyítsd ezeket a részeket. Te vigasztalj bennünket, Urunk, kérünk, hogy ezt a türelmes, hosszú tűrő, szeretetteli, vigasztaló jelenlétet add meg nekünk, hogy tudjunk helyreállni teljesen te benned. Kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik egy ponton megrekedtek, akik eljutottak egy pontig a megbékélésben, az elengedésben, de valamibe beleragadtak, hogy te mozdítsd ki őket. És kérünk, Urunk, hogy hadd éljük meg a gyülekezet közösségében is, hogy együtt hordozzuk mindezt, ami nehéz, és te együtt vigasztalsz bennünket. Végezz egy gyógyító, helyreállító munkádat bennünk tovább is, Urunk. Tiéd legyen minden dicsőség, ahogyan ezt megteszed, és ahogyan nem feledkezel el rólunk. Urunk Istenünk, kiáltunk hozzád mindazokért, akik a tehetetlenségben vannak, és különösen is most azokért a környezetünkben, akik nem ismerik a reménységet te benned. Kiáltunk azokért a családtagjainkért, kiáltunk azokért az emberekért, akik fontosak a számunkra, és még nem ismernek téged, és így próbálják elviselni a fájdalmat, a szenvedést, a küzdelmeket. Kiáltunk, hogy hadd ismerjenek meg téged, és hadd legyenek a tieid. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik küzdenek a betegség ellen, azokért, akiknek az új év azt jelentette, hogy elveszítettek valakit. Kérünk, Urunk, hogy te hozz tőled jövő vigasztalást és helyreállást. És imádkozunk, Urunk, a te népedért az országunkban és szerte a világon, hogy ne legyünk szemtelenek a szenvedéssel szemben, hogy ne legyünk fásultak. Szabadíts meg attól, hogy mindig csak a jót, csillogást próbáljuk mondani, mutatni, keresni. Tegyél bennünket, Urunk, valóságossá, amilyennek tényleg látni szeretnél. És magasztaljuk a nevedet mindeközben, Urunk, mert a te dicsőséged köztünk lehet és velünk lehet abban is, ahogyan belénk lépsz. Magasztaljuk a te nevedet azért a reménységért, ami felé tartunk, és ami megerősített bennünket. Magasztalunk téged azért, mert nem hagysz bennünket árván. És együtt áldjuk a te nevedet, minden nehézségek közepette is. És segíts, Urunk, észrevenni és megtapasztalni a jót is. Azért kérünk téged így az új év kezdetén, hogy hadd legyenek olyan napok, olyan pillanatok, amikor megélhetjük annak a könnyedségét és szabadságát, hogy lehet az, ami van, hogy elég jó mindaz, amit te adsz nekünk. Munkáld bennünk az elégedettséget, a háladást. Maradj velünk, kérünk Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.